Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, írva található az apostolok cselekedetei 9. részében, annak 3-tól a 6. tartó verseiben a következőképpen. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engemet? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj föl, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Így szól az ige, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon egy új sorozatot kezdtünk el. Ebben a sorozatban a nyári hónapok, nyári hetek, vasárnapok során, ha Isten éltet bennünket, Pál apostol életútját fogjuk nyomon követni. Az első alkalommal, azzal az időszakkal foglalkoztunk, arról szólt az igehirdetés, ami Pál apostolnak a múltját, az ő megtérése előtti életszakaszát jelenti. Hiszen ahhoz, hogy megértsük, hogyan lett ebből az emberből, a keresztényeket üldöző, az egyházat pusztító Saulból, Pállá, apostollá, a pogányok világába, a Krisztus evangéliumát elvívő apostol, ehhez ismernünk kell az előzményeket is. És a történet fonalát az előző alkalommal ott hagytuk abba, hogy ez a Saul, az írástudó, a farizeus, a hithű zsidó elindul az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, így írja le szó szerint Lukács evangélista, Jeruzsálemből, a főpapoktól hivatalos felhatalmazást nyerve, azért indul el Damaszkusz felé, hogy ott, ha talál olyanokat, aki Krisztus hívei, Krisztus követői, akkor azokat is elfogja, és üldözze őket. Saul, a hithű és vakbuzgó farizeus, aki magáról azt vallja, Gamáliel lábánál kaptam nevelést, az egyik leghíresebb zsidó rabbinál, legnevesebb zsidó tanítónál kapott nevelést, úgy tűnik azonban nem követi a tanító mestere bölcs tanácsát. Gamálielről ugyanis azt olvassuk, hogy amikor az apostolokat a nagy tanács elé vezetik, akkor ő volt az, aki a nagy tanács tagjai közül előállt, és ezt a tanácsot adta a többieknek, a főpapoknak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, bocsássátok el őket. Mert ha emberektől van ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik az Isten ellen harcoltak. Bizonyára Gamálielnek ez a tanácsa nem csak a nagy tanácskor, a főpapok előtt hangzott el, de tanítványai számára is ismert lehetett. Saul számára is ismert lehetett tanítómesterének ez az álláspontja. Ő azonban nem ezt a mérsékelt, türelmes, toleráns magatartást képviseli. És az apostolok cselekedeteinek írója, Lukács evangélista, amikor bemutatja nekünk Saul megtérésének a történetét, és részletesen leírja, éppen azt akarja szemléltetni az olvasók számára, hogy a Gamáliel által talán kissé ott azon az alkalmon ironikusan megfogalmazott, de mégis találó igazság íme most beteljesedik. Íme a jeruzsálemi nagytanács, a főpapok, eme véreskezű, vakbuzgó ügynöke, Saul, az ő kudarca, éppen azt bizonyítja, hogy a kereszténység a Jézus Krisztusról bizonyságtévő tanítványok valóban az Isten küldöttei, hogy a megfeszített Jézus valóban messiás, és az ő mozgalma valóban Istentől való. Mert ha nem Istentől való lenne ez a szándék, ez a mozgalom, úgyis megsemmisül. Ha pedig Istentől való, hiába való lenne ellene harcolni, mint akik Isten ellen akartok harcolni. És Saul most pontosan ezt teszi. Isten ellen akar harcolni. Isten ügye ellen küzd. De már itt a történet elején meg kell, hogy állapítsuk, hogy bár a témánknak a címe Saul megtérése, erről beszélünk ma, de valójában mégsem Sault kell az események főszereplőjének tekinteni. Nem ő a főszereplő, hanem maga az Úr Jézus Krisztus. Maga az Úr Jézus Krisztus, aki az eseményeket irányítja, aki cselekszik, aki elhívja és szolgálatba állítja Sault, hogy az egyház üldözője helyett az egyház építőjévé legyen. És nem az emberek Pál fordulásában van a csoda, hanem az igazi nagy csoda abban van, ahogy az Isten szent lelke munkálkodik, véghez viszi választott eszközei az apostolok által az Isten akaratát. Lukács evangélista célja a keresztény misszió történetének, az evangélium terjedésének a bemutatása. Kezdve onnan, hogy a feltámadott Jézus az ő mennybe menetelekor parancsot adott a tanítványainak, hogy menjenek el, és hirdessék az evangéliumot szerte a világba, tanúi lesznek Júdeában, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És aztán látjuk, ahogy a történet kibontakozik, látjuk, ahogy az első pünköst alkalmával adatik a lélek, kitöltetik Isten szent lelke, megalakul az első gyülekezet, hallunk a gyülekezet növekedéséről, de hallunk az üldözés kezdetéről, István az első vértanú haláláról, hallunk arról, hogy a Jeruzsálemből elmenekülő keresztények viszik az evangéliumot Júdeába, a vidékre, aztán eljutnak Samáriába, és aztán arról is hírt kapunk, hogy egy Cornélius nevű római százados megtér, vagy éppen egy afrikai származású etióp főember megtér. És minden jel egyre inkább arra mutat, ahogyan Isten előkészíti az utat, hogy az evangélium eljusson. Először a zsidók között, Júdeába, aztán a szomszédos Samáriába, és végül a föld végső határáig, a pogányok világába. És ez az az összefüggés, amelyben látnunk kell mindazt, ami történik Saullal, akit Isten arra hívott el, hogy ő a pogányok apostolává legyen. Ahogy itt a történetben halljuk is, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Isten választott eszköze tehát Saul a pogány misszió apostolaként. És ma Saul megtérésének a történetét vizsgáljuk, és Lukács evangélista ebben a hosszabb leírásban érdekes módon három találkozást mutat be. Három találkozást ad elénk. És mi is most ebben a három találkozásnak a részleteiben vizsgáljuk meg Saul megtérésének a történetét. Az első találkozás Saulnak az Úr Jézus Krisztussal való találkozása. Azt olvassuk, Saul és kísérete már megtette az út nagy részét. Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető út körülbelül 250 kilométer. Ennek az útnak a nagy részét már megtették, már közeledtek Damaszkuszhoz, már a szemük előtt kitárul ez a sivataktól ölelt csodálatos oázishoz hasonló ősi város, az emberiség egyik legősibb városa, amikor hirtelen mennyei fény villan föl. Majd egy másik helyen hozzáteszi maga Saul, amely a napfényénél is ragyogóbb volt. Mennyei különleges jelenség, látomás az, ami adatik Saul számára. Hiszen a fény, a fényesség, az Isten dicsőségének a jelenléte. Bizonyára maga Saul is tudatára ébred annak az első pillanatban, amikor ez a nagy fényesség körül ragyogja, hogy itt valami különleges dologról van szó. Isten dicsősége, mennyei fényesség ragyogja körül. Lukács evangélista a maga leírásában nem említi a látást, a hangra, a mennyei szózatra teszi csak a hangsúlyt, de maga Pál később hozzáteszi, hogy maga az Úr Jézus az, a feltámadott és megdicsőült Úr, aki elé állt, és akit ő láthatott a szemeivel. És ebben a látomásban, mint egy kicsúszik a talaj a lába alól. Valóban szó szerint is lelki átvitt értelemben is egyaránt kicsúszott a talaj a lába alól. Leesik a földre, szeme világát, látását is elveszti egy időre. Az a Jézus, akit ő eddig üldözött, most ott áll előtte, és megszólítja. Saul, Saul, miért üldözöl engemet? És Saul bizonyára teljes összezavarodottságában megkérdezi, ki vagy Uram? Pedig már valahol sejti, már valahol tudja, hogy akit ő most Úrnak szólít, az nem lehet más, csak a mindenható Isten. Akit ő mindez idáig olyan nagy buzgalommal, hévvel, mondhatjuk, vakbuzgósággal, fanatizmussal szolgálni akart. Ki vagy Uram, e kérdés mögött már ott lappang az ő tévedésének a beismerése. És a válasz valóban minden kétséget eloszlat. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Az Úr szavaiban itt az én és a te hangsúlyozottan ellentétben állnak. És itt lepleződik le Isten csodálatos titka, hogy aki most Saul előtt áll, az valóban nem más, mint Jézus. Az a Jézus, akit ő eddig üldözött. És így ő az, aki tévedett. És a keresztények azok, akiknek igazuk van. Akik Jézusról, mint az Isten által megígért, messiásról tettek bizonyságot. Ennek a felismerésnek az egész súlya valóban minden értelemben porba dönti Sault, aki rádöbben a bűnére, hogy élete céltévesztett volt mindez idáig. És ezért joggal mondja később magáról, a bűnösök közül én vagyok az első, a legnagyobb. Saul ugyan nem üldözte személyesen Jézust, de amikor a hívőket, a keresztényeket üldözte, közvetve mégis Jézus ellen tört. És most egy pillanat alatt világossá lesz a számára. Egyrészt az, hogy kicsoda Jézus, hogy ő egy az atyával, hogy az isteni dicsőségben maga Jézus jelenik meg a számára. Ő tehát a láthatatlan Isten kijelentője, a megígért messiás. Másrészt az is világossá lesz a számára, hogy Krisztus szoros egységben van a földön élő népével, a Krisztus test tagjaival, akiket ő üldözött. És most joggal mondja Jézus, hogy amikor őket üldözted, engem üldöztél. Lukács itt nem említi, de maga Pál későbbi visszaemlékezéseiben hozzáteszi még ezt a mondatot. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. És ugyanakkor Saul ebben az állapotában a legmélyebb megalázottság állapotában a legnagyobb kegyelem részesévé lesz. Mert hangzik az újabb kijelentés, de kelj föl, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A visszaemlékezésében Pál azt mondja, hogy ezelőtt a mondat előtt ő maga volt az, aki ezt kérdezte. Mit tegyek, Uram? És erre válaszképpen hangzott Istennek ez a parancsa. Menjen el Damaszkuszba. Ez a de szócska a mondat elején nagyon hangsúlyos. Mert ezzel a de szócskával Jézus lezártnak nyilvánítja Saul eddig életét. A régi életének vége. De valami új kezdődik el, ami az előző életéhez képest ellentétes. És itt azonnal megjelenik a hitből való engedelmesség próbája is. Jézus ugyanis csak ennyit mond Saulnak, menj be a városba, és ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Ez Jézus első parancsa Saulhoz. Ő, akinek éppen ezt talán a legnehezebb megtennie. Bemennie abba a városba, ahová ő eredetileg Krisztus üldözőjeként, hatalmas emberként, dicsőséggel akart bevonulni. Most úgy kell bevonulnia, mint aki legyőzetett, mint aki tehetetlen, mások által vezettetve, vakon, tántorogva kell megérkeznie. Ráadásul úgy, hogy éppen azok, akiket ő üldözni akart, azok fogják megmondani neki, hogy mit kell cselekednie. Mert Jézus nem mondja meg neki, hanem azt mondja, hogy majd ott megmondják neked. Saulnak tehát meg kell tanulnia megalázkodni. Nem csak az Úr Jézus előtt, de az emberek előtt is. Az általa korábban üldözött tanítványok előtt megalázkodnia, hogy majd tőlük megtudja, mit kell tennie. A damaszkuszi úti találkozás leírásának a záró mondata ez, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. A látóképességnek 3 napra való elvesztése igazából nem büntetésnek tekinthető, sokkal inkább Isten nevelő eszköze. 3 nap arra jó, hogy a legmélyebb magába fordulásban, amit szigorú böjt is megerősít, magába szálljon és átgondoljon mindent. És miközben testi szemeivel nem lát, nem hatnak rá a külső világ zavaró tényezői, aközben belsőleg, lelkileg annál inkább megnyílnak a lelki szemei, megérteni az Isten dolgait. Saul kész volt alázattal engedelmeskedni az isteni parancsnak. Később ezt írja, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. És a 2 kérdés, ami ebben a találkozásban elhangzik, ki vagy, Uram, és mit tegyek, Uram, ez lesz Saul életének a mottója, a meghatározója egész életének. Ki vagy, Uram, és mit tegyek? Ebben a 2 kérdésben összefoglalható Saul egész élete. Ki vagy, Uram, és amikor megismerte az Úr Jézust, őt hirdeti, az ő akaratát cselekszi. Ez lesz élete értelmévé. De nézzük most a következő találkozást. Saulnak az Úr Jézus Krisztussal való találkozása után egy másik találkozásban is része lesz. A 2. találkozás pedig már Damaszkuszban történik. Mégpedig az Úr egyik ottani tanítványával, Anániással kell találkoznia. De még mielőtt ezt a találkozást elénk adja az evangélista, érdemes elgondolkodni azon, hogy mi történhetett ebben a 3 napban. Mert a 2 találkozás között, Damaszkuszi úton Jézussal való találkozás és Damaszkuszban Anániással, az Úr tanítványával való találkozás között eltelt 3 nap. De erről a 3 napról nem tudunk sokat, szinte semmit. Ennek a 3 napnak a nincs és a nem az, ami túlsúlyban van. Egy magyarázó ezt a megjegyzést teszi. Az óember alapos halálának az időszaka volt ez. Amit tennie kell, amit cselekednie kell majd Saulnak, azt még nem tudja. Azt majd csak később mondják meg neki. Egyenlőre várakoznia kell. És át kell élnie valóban a hajtó ösztöke ellen rugódozó, kemény nyakú, áldozatra szánt állathoz hasonlóan a kilátástalan ellenállásának a nehéz harcát, hogy a vak farizeusból Isten megvilágosodott gyermekévé legyen. Amikor később Pál a római levelet írja, és annak 7. részében a külső és belső ember harcáról, az óember és az új ember harcáról ír, akkor bizonyára erre a 3 napos időszakra is visszaemlékszik, aminek összegzését a római levél 7. részének 10. versében így foglalja össze. Megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett a halálommá. És ennek a 3 napnak ez a belső lelki harca, tusakodása teljes győzelemmel végződött. Ami abban a mondatban fejeződik ki, hogy az Úr Anániásnak adott küldő parancsában azt mondja erről a Saulról, hogy íme imádkozik. Íme lelkében már megbékélt, íme már látomásban látja, hogy te majd hozzám mégy, és ráteszed a kezedet, hogy lásson. Íme Isten már mindent elkészített. Íme Saul, a háborgó lélek, akiről azt olvastuk az elején, hogy az öldökléstől lihegve indult el, íme megbékélt, imádkozik. És megállapíthatjuk, hogy Saul megtérése valóban Isten kegyelme volt. Minden emberi közreműködés nélkül történt. Kizárólag az Úr kegyelmi munkája volt. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy Isten választott eszközeként Saulnak ahhoz, hogy alkalmas legyen a szolgálatra. Szüksége van hívő testvérekre, szüksége van a gyülekezet közösségére is. Saul nem egyedül kell, hogy ezt a szolgálatot végezze. Így hát Saul következő nagy találkozása éppen egy olyan tanítvánnyal történik, aki őt a gyülekezet közösségébe fogja bevezetni. És milyen csodálatos az Isten kegyelme, hogy eszközül embereket használ. Isten közvetlen módon is elmondhatta volna mindazt, amit Saulnak tudnia kell. De Isten úgy döntött, embereken keresztül munkálkodik. Úgy döntött, hogy Anániást küldi, akit szintén egy látomás által készít elő erre a különleges feladatra. Mert bizony Anániás, az Úr tanítványa, nem szívesen indul, tiltakozik, éppen Saulhoz. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálembe. Ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Anániásnak kételjei vannak, de ezeket a kételyeket az Istennel beszéli meg. A kételjei, a kérdései arra vonatkoznak, hogy vajon lehetséges, hogy egy ilyen megáltalkodott gonosz ember, mint Saul, megváltozzon. Lehetséges, ahogy mondani szoktuk mi magyarok, hogy kutyából szalona legyen, Saulból lehetséges, hogy az Úr tanítványa legyen. Lehetséges, hogy az Isten kegyelme, a szeretete ilyen nagy legyen. És vajon nem csorgul-e az Isten szentsége, hogy íme éppen egy ilyen embert hív el? Nem csorgul-e az Isten igazsága, hogy most ez a Saul az Isten igazságos ítélete helyett, a büntetés helyett kegyelemben és örök életben részesüljön. Bizony nem csak Saulnak, de Anániásnak is ebben a három napban meg kell harcolnia a maga harcát. Míg végül Anániás is, az Úr tanítványa megérti, mi az Isten akarata. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Isten választott eszköze ő. Anániásnak meg kellett értenie tehát, hogy Saul kiválasztása, elhívása, a kegyelem, ami megragadta Sault, nem szentségteleníti meg az Isten nevét, sőt, éppen ellenkezőleg. Éppen ezáltal, Saul elhívása által lesz az Isten neve és a szentsége az egész világon, a pogányok és a királyok előtt is ismerté. És az Isten igazsága sem fog csorbát szenvedni. Elhangzik ugyanis az a mondat is, hogy Saulnak még sok-sok leckét kell megtanulnia. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Isten igazsága is érvényesült tehát. De maga Saul később Pálként, keresztényként már nem büntetésként tekint ezekre a próbatételekre. Sokkal inkább kegyelemnek és előjognak érzi, amikor azt írja a korintusi levélben. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen a mi testünkben. Vagyis mindazok a próbatételek, nehézségek, szenvedés, amit el kell hordoznia, a kegyelem része, hogy még inkább Krisztus kiábrázolódjék általa. És íme látjuk, minden elő van készítve a nagy találkozáshoz, amelyben aztán feloldódik minden gát, feloldódik minden akadály. És azt olvassuk egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Anániás imádsága, kézrátétele nyomán megtörténik a gyógyulás, kitöltetik a Szentlélek, és ott azonnal megkeresztelkedik Saul, és azt olvassuk, erőre kapott. A lélek által erőt kapott, fizikailag is, de lelki értelemben is. És látjuk, a lélek gyümölcseit is azonnal megjelennek, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógában Jézusról, hogy ő az Isten fia. Azonnal bizonyságtévő tanítványként szolgálni kezd Saul. Krisztust hirdeti. És miközben Krisztust hirdeti, át kell élnie azt is, hogy ő maga üldözőből immár üldözötté válik. Ez a nagyon rövid damaszkuszi tartózkodás azzal zárul, hogy az életére törnek. Ahogy korábban ő mások életére tört, másokra vadászott, most reá vadásznak. És csak a keresztény testvéreknek köszönhető, hogy éjszaka kimentik a városból, a várfalán egy kosárba leengedve menekül el Saul innen Damaszkuszból. És a történet azzal zárul, hogy Lukács evangélista egy harmadik találkozásról is beszámol nekünk. Az Úr Jézus Krisztussal való találkozás után, a Damaszkuszban Anániással, az Úr tanítványával való találkozás után hallunk egy harmadik találkozásról. Jeruzsálemben Barnabással találkozik Saul. Visszatér ugyanis Jeruzsálembe, és csatlakozni szeretne a gyülekezethez. És érthető módon, ahogy Damaszkuszban, úgy Jeruzsálemben is félnek tőle. Először bizalmatlanul fogadják, nem hiszik el róla, hogy igazából megtért. Ráadásul Pál más helyen tett utalásaiból arra is lehet következtetni, hogy ez a jeruzsálemi látogatás a damaszkuszi események után mintegy 3 évvel történt. és a köztes időt Pál valahol Arábiában töltötte el. A damaszkuszi események híre bizonyára eljutott a jeruzsálemi keresztényekhez. Hallották a hírét annak, hogy az a Saul, aki üldözte a keresztényeket, maga is keresztényé lett. És aztán eltelik hosszú idő, 3 esztendő, és egyszer csak hirtelen megjelenik, csatlakozni akar hozzájuk, Krisztusról kezd nekik beszélni. De Saul egyértelmű jelét adja, hogy ő immár az Úr tanítványának tekinti magát. És ehhez tanítványsághoz, a Krisztus követéshez hozzátartozik az is, hogy a gyülekezet tagjának, a közösség tagjának szeretné magát érezni. Nem magányos partizán harcot akar folytatni, hanem a gyülekezet közösségének a részese szeretne lenni Saul. És aztán a kezdeti nehézségek itt is eloszlanak. Bár bizalmatlanul fogadja a gyülekezet, mégis van ott egy ember, akit az Úr elkészített, akinek a szívét arra indította, hogy mellé álljon. És ez volt Barnabás. Mellé állt, és ezzel, mint egy pártfogójaként bevezette a gyülekezet közösségébe. És később majd olvasunk róla, hogy ugyanez a Barnabás az, aki mellé áll, akivel összefogva aztán ketten indulnak el a pogány misszióba, az evangélium hirdetésére. És íme látjuk Saul megtérése, formálódása, hitre jutása, apostollá formálódása, hogyan alakul e 3 találkozás által. Az első találkozásban a damaszkuszi úton a feltámadott Jézussal találkozik, aki választott eszközeként elhívja. Mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezután fogok neked magamról kijelenteni. Olvassuk Jézus szavát. Majd Anániással, az Úr tanítványával való találkozás után azt is megtudja, mit kell tennie, megkeresztelkedik, részesül a lélek ajándékában, és elkezdi hirdetni a Krisztust. Végül pedig Jeruzsálemben a Barnabással való találkozás által befogadás nyer az apostolok közé. Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, és nyíltan szólt az Úr nevében. Így lett tehát a 3 találkozás által az üldözőből, Saulból, üldözötté, apostollá, Pállá, az egyház pusztítójából, az egyház építője, a kitaszítottból, immár befogadottá, egyé az apostolokkal, egyé Krisztus népével, a gyülekezet közösségével. Amen. Válaszoljunk Isten igéire a dicséretmondás szavaival. A 466-os számú dicséretet keressük meg, annak első 3 versét énekeljük. A 466. dicséret első verse itt kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán.